Nagyon sok szeretettel köszöntelek ezen a szombati napon, és mielőtt felolvasom Isten igéjét az Ézsaiás könyvéből, egy rövid imára hajtsuk meg a fejünket, arra kérem a gyülekezetet. Drága atyánk, köszönjük, hogy most itt lehetünk előtted, ebben a házban, a te házadban. Szeretnénk arra kérni téged mindannyian, hogy legyél jelen közöttünk. Szent lelket áraszt kiránk, és te szólj hozzánk, te taníts bennünket, te megígérted azt, hogy személyesen gondod van, és gondod lesz a te beszédedről, a te ígédről, amely a te szádból származik, és nem tér hozzád vissza üresen, hanem megcselekszi, és az és jó szerencsés lesz, ahova küldted, és megcselekszi azt, amit te akarsz. Atyánk, szívünket megnyitjuk, és te szólj hozzánk, kérünk Jézus nevében. Amen. Ézsaiás könyve 60. fejezetének az első két versét olvasom bevezetésképpen. Így hangzik a profétán keresztül Isten szava hozzánk. Kelj fel, világosodjál, mert eljött a világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert íme sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláthatik. Ha belegondolunk, mi minden történt az elmúlt 3 évben, egyszerűen képtelenek vagyunk ezt feldolgozni, nem így van? A világ fiai, ugye a mai világi média nyíltan beszél az apokalipszisről, a világ végéről, szinte az összes biztonságtechnikai vagy biztonságpolitikai szakértő mind arra következtetésre jut, hogy ha most nem történik valami pozitív változás, akkor tényleg egy igazi apokalipszis felé tart az egész világunk. Félelem és aggodalom tölti be milliók és milliók lelkét. Visszhangzanak Jézus szavai, amiket a Lukács evangéliumából olvashatunk a 21. fejezet 26. versében, amikor Jézus azt mondja, hogy elhalnak az emberek a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a földre és a föld kerekségére jönnek. Túl vagyunk egy nagyon kemény, több éves, azt lehet mondani, járvány időszakon, és még ki se lábaltunk belőle, és már is benne vagyunk egy nagyon komoly háborúba, ami nagyon komolyan kiterjedhet, tehát ebből nagyon könnyen világháború is lehet. Ilyen mértékű sötétség, ami ma jellemzi a világunkat, ilyen mértékű sötétség. Én úgy gondolom, hogy az özönvíz előtt talán lehetett, de most tényleg az jellemzi az egész világunkat, és szó szerint beteljesedett szerintem ez a profécia, amit most felolvastam Ézsaiás 60. fejezetéből, hogy sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket. Nem így van? Sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket. És Isten lelke szemünk láttára vonul vissza a földről, de Ézsaiás proféciája beteljesülőben van. És az a része is beteljesülőben van, ami Isten népére vár az utolsó napokban és az utolsó időkben, és ez a pozitívum. És igazából erről szeretnék ma beszélni. A megújulásról, az ébredésről, a felkelésről és a reformációról. Istennek van terve velünk, van terve veled és van terve velem ezekben a rendkívül nehéz napokban és rendkívül nehéz időkben. Istennek az a terve, hogy felébredjünk, mert eljött szerintem az ébredés ideje. Eljött az idő, hogy felébredjünk mély álmunkból. Az Úr ezekben a nehéz sötét napokban, a sötétségből az ő csodálatos világásságára akar hívni mindannyiunkat. Isten ma ilyen rendkívül nehéz időszakban, történelmi időben reformációra és megújulásra szólít fel mindannyiunkat. A Review and Herald című folyóiratban, amely 1887-ben volt publikálva, egy idézetet szeretnék felolvasni ebből a cikkből, a profétaság tollából származik, a profétaság lelkének tollából származik. Így hangzik: Az ébredés és a reformáció közöttünk a legnagyobb és legsürgetőbb szükségletünk. Az erre való törekvésünk legyen az első dolgunk. Komoly erőfeszítéseket kell tennünk az Úr áldásának elnyerésére. De nem azért, mert Isten nem akarja áldását ránk árasztani, hanem azért, mert mi nem vagyunk felkészülve arra, hogy befogadjuk azt. A mennyei atyánk sokkal készségesebben adja a szent lelkét azoknak, akik kérik őt, mint a földi szülők, akik jó ajándékokat adnak gyermekeiknek. A mi feladatunk a bűnvallás, a megalázkodást. Ha bűnbánattal és komoly imával teljesítjük ezeket a feltételeket, Isten megígérte, hogy megadja nekünk áldását. Ébredést csak az imára adott válaszként lehet várni Istentől. Eddig az idézet. Tehát az ébredésnek és a reformációnak be kell következnie Isten népe életében. Természetesen Szentlélek szolgálatának köszönhetően. Tehát bűnvallomásra, megalázkodásra, bűnbánatra, komoly imára van szükségünk. És ez a mai feladatunk, ez a ma feladatunk ezekben a vészteres napokban. Szeretnénk teljesíteni ezeket a feltételeket? De mi az igazi megújulás és mi az igazi reformáció? Mert van hamis megújulás és van hamis reformáció is. Szeretnék egy másik cikkből olvasni egy idézetet, amely 1902-ben volt publikálva. Az ébredés és a reformáció két különböző dolog. Az ébredés a szellemi élet megújulását, az elme és a szív erőinek felélénkülését, a szellemi halálba való feltámadást jelenti. A reformáció átszervezést, az eszmék és az elméletek, szokások és gyakorlatok megváltozását jelenti. A reformáció önmagában nem hozza meg a megújulás jó gyümölcsét, ha csak nem kapcsolódik a lélek megújulásához. Az ébredésnek és a reformációnak el kell végeznie a maga rendelt munkáját, és a munka végzése során egybe kell olvadniuk. Tehát ebből az idézetből kiderül az, hogy az ébredés és a reformáció az két különböző dolog. Két külön fogalom mégis egymáshoz kapcsolódnak. Az ébredés azt jelenti, hogy feltámadás a lelki halálból. A reformáció az változást jelent a gondolkodásokban, a szokásban, a gyakorlatban, tehát a teljes lélek megújulását jelenti. Tehát ez két különböző dolog. De az érdekes az, hogy elválaszthatatlanul kapcsolódnak egymáshoz, mert a Szentlélek mind a kettőt egybeolvasztja és összekapcsolja. Tehát ki az, aki kezdeményezni a reformációt és a megújulást, és ki az, aki elvégzi bennünk? A Szentlélek az, aki elvégzi bennünk, és aki kezdeményezni ezt a reformációt. És milyen munkát végez hatására, mi történik? Feltámadás következik a lelki halálból. Megújul a lelki élet. Változás következik be a gondolkodás módban. Változás a szokásokban és a gyakorlatban, a viselkedésben. Kimondhatjuk azt, hogy a reformáció megújulás nélkül az nem igazi reformáció. De az ellentétje is igaz. A reformáció ébredés nélkül, tehát az ébredés reformáció nélkül, az ébredés reformáció nélkül az hamis ébredés. Mi is történik, hogyha az ébredéshez nem kapcsolódik a reformáció? A szentimentalizmusnak nevezzük, vagy emocionalizmusnak, érzelmi hullámnak, érzelmi túlfűtöttségnek, mert nincs változás az egyén életében. Nincs újjászerveződés, nem változnak meg a szokások, nem változik meg az ember hétköznapi élete, a magatartása, a tettei, a gyakorlati életében. De mi történik, hogyha a reformációhoz nem kapcsolódik az ébredés, nem termi meg a megigazolás jó gyümölcsét? Az a reformáció, amelyhez nem kapcsolódik a megújulás, azt legalizmusnak nevezzük, és valójában fanatizmusnak hívjuk. Emberek, akik erőltetnek bizonyos vallásos kötelezettségeket, meghatározzák azt, hogy mit szabad cselekedni, mit nem illik cselekedni, mit szabad enni, mit nem szabad enni. De ha az ébredés bekövetkezik, akkor mindezek természetességgé válnak, és nem kérdéssé válik az életünkben. Tehát ha reformációhoz nem kapcsolódik az ébredés megújulás, akkor az legalizmus és fanatizmus. De van-e nekünk részünk a megújulásban és a reformációban? Van-e felelősségünk ebben a kérdésben? Én úgy gondolom, hogy igen. Mert ez nem csupán a Szentlélek feladata, van nekünk is feladatunk ebben a kérdésben. Van nekünk is kötelezettségünk ebben a kérdésben. Drága testvéreim, meggyőződésem az, hogy eljött az éldés és a reformáció ideje. Fel kell készülnünk arra, hogy minden dolog, ami körbevett eddig bennünket, minden dolog, amiben kapaszkodtunk eddig az életünkben, minden el fogja veszíteni az értékét és a jelentőségét és a vonzását. Minden dolog, amiben eddig kapaszkodtunk. Fel kell készülnünk arra, hogy életünk egyre nehezebb és egyre elviselhetetlenebbé válik a földi életünk. De hogyha őszinték vagyunk magunkhoz, és hogy ha reálisan tekintünk erre a forrongó világra, akkor be kell ismernünk azt, hogy ez a világ hamarosan összeomlik. Meg kell értenünk azt, hogy ez a világ nem a mi otthonunk. Ez a világ nem a mi otthonunk. Meg kell értenünk azt, hogy készülnünk kell a mennyei otthonunkba. Néhány pontban szeretném összegezni azt, hogy mi a feladatunk és mi a kötelezettségünk ebben a kérdésben, ami a reformációt és a megújulást illeti. Az első dolog a bűnhöz való viszonyunk. Ádám és Éva, amikor Isten őket megteremtette és megalkotta, tökéletes életet éltek, és tényleg szó szerint az életre lettek teremtve. Lelkileg tökéletesek voltak. Tiszta volt a szívük, és ez megnyilvánult az életük minden területén, a szavaikban, megnyilvánulásaikban, a cselekedeteikben. Tehát az ő életvitelük, az ő életmódjuk tökéletesen visszatükrözte azt, hogy Isten törvényével összhangban élnek. De a bűn az lelki halált hozott. Mert az első dolog, amiben megnyilvánult, az, hogy megváltozott a viselkedésük. Megváltozott az Istennel való kapcsolatuk és az egymáshoz való viszonyuk a bűn következtében. Mert a te életed, a te hétköznapi életed, a te megnyilvánulásaid, a viselkedésed megmutatja azt, hogy élsz lelkileg vagy halott vagy. Ádám és Éva a bűnbeesésük következtében és az ő leszármazata is aztán később idézőjelbe mondva lelki halálban és lelki halálba és lelki halál sorsára jutottak. Tehát lelkileg halottakká váltak, mert nem tudtak többé harmóniába élni Isten törvényével. Erről beszél Efézus beliekhez írt levél második fejezete, első-második verse, amikor Pál apostol beszél erről a haláról és a lehetőségéről annak, hogy ki tudjunk lábolni ebből az állapotból, ebből a helyzetből. Tehát az Efézus beliekhez írt levél második fejezetből szeretném olvasni az első két verset. Efézus beliekhez írt levél második fejezet. Első két versét szeretném olvasni, hogyha megnyitjátok a Bibliátokat, azt megköszönöm, tudjátok követni. Azt írja, titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben jártatok egykor a világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, amma lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. És akik között forgolottunk egykor mi is mindnyáján, ami testünk kívánságában, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratát, és természet szerint haragnak fiai voltunk, mint egyebek is. Tehát arról beszél Pál apostol, hogy aki a bűn cselekszi, az lelki értelemben élő halott. Tehát ő egy lelki halott. A bűnbeesésük után amúgy, amit megtapasztalt Ádám és Éva, azt vették észre, hogy megváltozott az életvitelük, megváltozott a viselkedésük, megváltozott az egymással való kapcsolatuk is, az Istennel való kapcsolatuk is. Azt írja a Jeremiás könyve 17. fejezete, hogyha odalapozunk a 17. fejezetéhez, Jeremiás könyve 17. fejezetéhez, Azt írja a 17. fejezetben, azt mondja az Úr maga beszél, és bizonyságot tesz arról, hogy csalárdabb a szív mindennel is gonosz az, és kicsoda ismerhetné azt. Tehát bemutatja ez az ige azt, hogy milyen állapotba kerül az emberi szív a bűn következtében. Más szóval nem bízhatunk többé a szívünkbe. Az emberi szív az egy racionalizáló, hajlamos arra, hogy kimagyarázzon mindent. És a bűnt mentegeti. Felírtam egy rövid listát arról, hogy én hogyan mentegettem az én bűneimet és az én hibáimat. Vannak ezek az érvek, amikor az ember bűnrehajló természete előbukkan, akkor ilyen kifogásokkal él. Például nem tehetek róla, mert én így születtem, ismertek ezt a kifogást. A másik az, hogy a körülmények hozták ki belőlem. Beteg vagyok, és most ezt megengedhetem magamnak. Vagy a következő test erős, és a kísértés erősebb, mint az én akaratom. Vagy a következő sátán legyőzött, és erősebb, mint én, és ez valamilyen módon igaz. Vagy olyan érvek, hogy ez még belefér. Vagy egy olyan érv, hogy hát nem látok benne semmi rosszat. Vagy olyan érv, vagy az az érv, hogy nem kell olyan komolyan venni, mert ez nem üdvösség kérdése. Vagy Krisztus kegyelme egy halom bűnt elfedez. Ismerjük ezeket az érveket. Tehát a bűnös szív nem tudja felfogni az igazi állapotát és tetteinek következményét. Mi vagy a szívünk nem fogja fel és nem látja ezt az állapotot. Ezért szükségünk van egy abszolút tiszta tükörre, egy abszolút mércére, egy független szakértő véleményre, amely rajtunk kívül áll és rámutat arra, hogy milyenek is vagyunk valójában. És ezt csak Isten tudja elvégezni bennünk, mert mi nem láthatjuk meg a saját állapotunkat, hogyha Isten nem mutatja meg nekünk. A megtért szív viszont felelősséget vállal a tetteiért. Emlékszünk Ádám és Éva, ami miután bűnbe esett, kérdezte az Úr Ádámot, hogy Ádám, mit tettél? És Ádám pedig mit mondott? Uram, ezt is ezt tettem. Nem, azt mondta, hogy az asszony, akit te mellém adtál, az asszonyhoz fordult az Úr, és ezt kérdezte az asszony, hogy mit tettél? Hát a kígyó, akit te teremtettél. Tehát világos ebből, hogy az ember nem vállalt felelősséget a saját tetteiért. De a megtért szív, a megtért lélek felelősséget vállal a saját tetteiért. Beismeri, amit tett, és Istenhez kiált szabadításért. Én hiszem azt, hogy az első lépés, amit meg kell tennünk, a megújulás és a reformáció érdekében az, hogy kérjük meg Istent, hogy vizsgálja meg a szívünket. Megteszitek ezt gyakran? Tudjátok, hogy szükség van erre? Szükség van arra, hogy Isten megkérjük arra, hogy vizsgálja meg a szívünket. Nem egy kellemes élmény ez, nem kellemes élmény. De szükséges az, az első lépésként, hogy megértsük az állapotunkat, és megértsük a szükségletünket, hogy szükségünk van egy igazi megújulásra és reformációra. A Jeremiás 17. fejezet 10. versében az Úr maga mondja, és ő tesz bizonyságot arról, hogy én vagyok az, aki a szívet fürkészem, és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek ki